Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 12. szemeszterének 4. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Buzás Norbert, egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem kutatásfejlesztési és innovációs igazgatója. A Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Anyagtudományi Intézetének vezetője. Csornán született 1968-ban. A József Attila Tudományegyetemen diplomázott 1992-ben kémia és fizika szakon, 1995-ben pedig környezetvédőként. 1997-ben kémiai tudományból kandidátusi fokozatot szerzett. 2008-ban egy amerikai egyetem MBA oklevelét is megszerezte. 1999 óta egyetemi docens. Dolgozott a gazdaságtudományi kar regionális és alkalmazott gazdaságtani tanszékén, majd az Üzleti Tudományok Intézetében is. 2002 és 2004 között a gazdaságtudományi kar tudományos és gazdasági dékán helyettese volt. 2006 óta újra a Természettudományi és Informatikai Kar munkatársa. 2010 óta vezeti a Műszaki és Anyagtudományi Intézetet. Egyetemi karrierje mellett vállalati tapasztalata is számottevő. 2000-től 2006-ig a Szolvó Biotechnológiai ZRT szellemi tulajdon és technológia transfer igazgatója. 2006 és 2008 között pedig egy privát találmányi menedzsment társaság, a Valdir Innovációs ZRT szakmai vezérigazgatója volt. Párhuzamosan dolgozik az innováció menedzsment és az anyagtudomány területén. Fő kutatási területe a technológia transfer intézményi átalakulása a tudástársadalomban, de biológiai hatású nanotechnológiai anyagok fejlesztésében is részt vesz. Kutatásait eddig 73 tanulmányban és 11 könyvben, illetve könyvfejezetben foglalta össze. 4 szabadalom feltalálói között van. Tudományos eredményeiért 1997-ben ifjúsági akadémiai díjjal tüntették ki. Felkérem dr. Buzás Norbert igazgató urat, tartsa meg előadását.
Nagyon szépen köszönöm. Szép jó estét mindenkinek. Pénzt vagy életet. Én szeretem a provokatív címeket, de ezt különösen azért választottam, mondjuk gyermekkorom western filmjeiben gyakran elhangzó mondatot, mert amikor bárminek, aminek a pénzhez köze van, és ez érinti az életünket is, akkor hajlamos az ember arra, hogy eleve akkor is valami disznóságot feltételezzen, ha egyébként a dolog normális üzleti mederben folyik. Valahogy érzékenyebbek vagyunk arra, hogy az életünket, az egészségünket érintő dolgok és a pénz vonatkozásában nem mindig látjuk objektíven a világot. Amiről én szeretnék beszélni, az is csak egy iparág. Hát olyan értelemben csak, hogy maga medrében a maga törvényszerűségei szerint folytatja fejlődését, napjait éli, és igazából nem különbözik számottevően az egyéb iparágoktól, mondjuk az autóipartól, vagy éppen a bányaipartól. Azoknak is megvannak a maguk törvényszerűségei. Talán annyiban mindannyiunkat érint, mindenkinek köze volt már a gyógyításhoz, az orvosláshoz, és egyre inkább köze lesz sajnos, majd ahogy telik múlik az idő. A témában a személyes érintettségemet azt a innovációs igazgatóság alapozta meg, ugyanis jó pár évvel ezelőtt azt vettem észre, hogy azok a dolgok, amiket mi a gyógyszeriparról annak idején tanultunk, olvastunk, a működéséről, az egyetemmel, a korai fázisú találmányokkal való viszonyáról, az jelentősen megváltozott. Először csak azt vette észre az ember, hogy a gyógyszeripari cégek egy kicsit nyitottabban fordulnak egy egyetemi ember felé. Aztán az következett, hogy megjelentek olyan szereplők, akik a gyógyszeripar és az egyetem közé beépülve a saját kockázatukra hajtottak végre bizonyos dolgokat, amikről korábban szó sem lehetett. Most meg már ott tartunk, hogy a gyógyszeripar úgynevezett nyílt innovációs platformokba invitálja az alapkutatókat vagy a közfinanszírozású kutatás szereplőit. Ekkor gondoltam azt, hogy egy kicsit utána kéne menni ennek a dolognak, fel kéne tárni, hogy hogy vált a gyógyszeripar egy nagyon komoly, rigid szereplőből ennyire nyitott, sokszínű szereplővé, mik voltak azok a dolgok, amik motiválták a gyógyszeripar szereplőit, és egyáltalán hová jutottunk most. Megígérem, hogy biológiáról, élettanról, egyéb tudományokról aránylag keveset fogok beszélni, csak amennyit szükséges, és igyekszem az ott használt egy-két elengedhetetlen fogalmat azt kellően definiálni. Remélem azok a kollégák, akik nálam sokkal jártasabbak ezeken a területeken, azok majd nem sütnek meg engem elevenen. Néhány dolgot azonban mindenképpen át kell tekintsünk ahhoz, hogy mondjuk egy közel 50 percet erről beszélgetni tudjunk. Ezek azok a definíciók, amik sokszor elhangoznak, úgyhogy ezeket célszerű talán megismerni ahhoz, hogy az előadás könnyebben érthetővé váljon. Big Pharma, tipikus slang, ugye? Azokra a gyógyszergyárakra használjuk, amik a legnagyobbak, piacvezetők, a legértékesebbek. A fogalom elterjedésekor sok évvel ezelőtt ez körülbelül az 1 milliárd amerikai dollár piaci kapitalizációjú gyógyszergyárakra volt igaz, ez körülbelül azóta két nagyságrendet ugrott. Majd erről is fogok beszélni. Piaci kapitalizáció, nagyon egyszerű szorzat, általában ugye nehéz azt megmondani, akkor arra a kérdésre megpróbálunk válaszolni, melyik a világ legnagyobb gyógyszergyára. Akkor a helyes válasz az, hogy milyen szempontból. Tehát a világ legnagyobb gyógyszergyára az árbevétel szempontjából, az alkalmazottak szempontjából, mit is szeretne tudni, aki ezt a kérdést felveti. Úgyhogy igazából nagyon egyszerűen azt szoktuk mondani, hogy a vállalatok értékét, ugye ezek mind tőzsdén lévő vállalatok, nagyon könnyen kiszámolhatjuk, a kibocsátott részvények számát megszorozzuk az aktuális árfolyammal, ez az úgynevezett piaci kapitalizáció. Ez minden esetben összevethető bármilyen iparág, bármilyen vállalatánál, és meg tudjuk mondani, hogy melyik, ha nem is a legnagyobb, de mindenképpen a legértékesebb vállalata az adott iparágnak. Blockbuster, a következő kifejezés, azok az ászlós hajói a gyógyszergyártásnak, amik legalább évi 1 milliárd dollár árbevételt produkálnak. Originális szer, azok a klasszikus gyógyszerfejlesztésen alapuló gyógyszerek, amik általában szabadalommal védett hatóanyagot tartalmaznak, végig mennek azon a hosszú folyamaton, amiről mindjárt beszélni fogok, és ezek képezik döntően a Big Pharma gyártók legnagyobb bevételeit. És a generikumok, ezek a lejárt szabadalmú hatóanyag felhasználásával készült gyógyszerek, ha úgy tetszik az utángyártott termékek, hogy más iparágból vegyük a példákat, amikor lejár a szabadalom és gyakorlatilag nincs már meg az a monopólium a gyógyszergyárnak, akkor a generikus gyártók is ráugranak erre a lehetőségre. Gyógyszerfejlesztés. Ahhoz, hogy egy picit a gyógyszeripart jobban lássuk, ahhoz ezt a folyamatot mindenféleképpen át kell tekintsük. Ami a legfontosabb üzenete a szlájdnak, az a címe. A gyógyszerfejlesztés lassú, drága és kockázatos tevékenység. Erről megvan kinek-kinek a maga elképzelése, van akinek a saját tapasztalata is, de ez biztos, ezt így fogadjuk el, ahogy van. Az összes többi az ennek a fényében értelmezhető. Hogy mit is jelent az, hogy lassú, meg drága, meg kockázatos, ezt körülbelül megpróbáltam ezen az ábrán szemléltetni. X-tengelyen az évek száma, Y-on a gyógyszerjelölt molekulák száma, és X-tengelyen fölül pedig a költségek millió dollárban. Látható, hogy körülbelül a fejlesztés fázisait lehet ezt még ennél jobban természetesen különböző szegmensekre osztani, de nagyjából azért azt szoktuk mondani, hogy az a hat szegmens, amit én itt megjelöltem különböző színekkel, ez a hat szegmens teszi ki a gyógyszerfejlesztésnek az alapvető fázisait. Nagyon elegánsan egybemostuk felfedezést és a preklinikát, azért, mert hát itt még nagyon sok molekula mozog, nagyon sok olyan dolog van, amiből még lehet gyógyszer, nagyon sok mindenben van potenciál, aztán ezek ugrásszerűen fogynak, ahogy az évek múlnak, az első 5-6 év után gyakorlatilag a töredékére esik le a kiindulási molekulaszám, azáltal, hogy azok, amiket gyógyszernek vélnek, bármilyen oknál fogva gyógyszernek vélnek, azok ugye átesnek azonnal az úgynevezett lead optimalizáláson, amikor megkeresik azokat a molekulákat, amik valójában a leghatékonyabbak a vezetők, aztán megszintetizálják ennek a különböző analógiait, kiválasztják azokat, amik ténylegesen a különböző preklinikai vizsgálatokban, tehát a laboratóriumban, illetve különböző állatkísérletekben a leghatékonyabbnak bizonyulnak. Aztán eljutunk oda, amikor már bekapcsolódik ebbe a dologba az ember is, az úgynevezett fázis 1-ben, ekkor még egészséges honfitársak azok, akik önként felajánlják a testüket erre a célra, hogy a megfelelő dózisban hát beadják nekik ezeket a gyógyszerjelölteket. Ez nem picit kockázatos tevékenység. Természetesen ez nem arról van szó, hogy ezt nem előzik meg olyan kísérletek, amiből arra lehetne következtetni, hogy ez nem veszélyes az emberre, hiszen a preklinikai fázisban számos állatkísérlet van, ami megpróbálja ugye feltárni ennek a toxicitását, egyéb mellékhatásait. Tehát úgy érkezik el a fázis 1-ből, hogy rengeteg adatunk van, de ez még mind állatmodelleken, meg különböző sejt- és szövettenyészeteken és kémcsövekben, stb. Tehát azok az emberek, akik itt ezt keményen vállalják, és nem ingyen természetesen, azok az emberek azért néha elég sokat kockáztatnak. Mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, el tudja mesélni a maga esetét, hogy milyen fázis kísérletben, milyen nem várt mellékhatások, esetlegesen sajnálatos halálesetek merültek fel. De ugye ez ahhoz kell, hogy az emberek majd biztonságban legyenek, akik ezt a gyógyszert fogják szedni. Mindenki a saját kockázatára, minden gyógyszergyárnak a felmutatott molekuláját nem fogja holnap reggel bevenni. Fázis 1 kísérletben egyetlen egy esetben használnak, ha szabad ezzel a kifejezéssel élni, betegeket, akkor, amikor onkológiai vizsgálatokról van szó, olyan betegekről, akik menthetetlenek, nincs a betegségükre gyógyszer, akkor természetesen egy esélynek felfogva ezt a dolgot. Itt betegek is vannak, de alapvetően itt egészséges emberekről van szó. Aztán tovább megyünk a fázis 2-re. Itt már ugye jelentősebb mennyiségű emberre van szükség ahhoz, hogy ez a dolog lebonyolódjon. Ekkor gyakorlatilag lezajlik az első olyan kísérlet, akkor betegeken megpróbálják a hatását megvizsgálni az adott gyógyszerjelöltnek, hogy tényleg hat-e arra a betegségre, amire mondják. Aztán ugye előfordulhat, hogy nem arra hat, vagy előfordulhat, hogy csodálatos dolgok derülnek ki, ugye van az illető kék kapszula, amit bizonyára sokan ismernek, a Viagra márkanévre hallgat, az eredetileg egy szívgyógyszer, de miközben bevették a betegek, mert rájöttek, hogy egyéb csodás mellékhatásai is vannak, így egészen más karriert sikerült neki befutni, és a szív- és érrendszeri megbetegedésekben nem lett egy meghatározó szereplő. És akkor elérkezünk végül a fázis 3-as kísérletekhez, ahol már nagyon sok ember kell, nagyon sok helyen. Ezek már szisztematikus kísérletek, úgynevezett multicenter kísérletek, ahol sok különböző kórházban, klinikán, helyen ugyanolyan típusú betegekre nagyon-nagyon világosan standardizált körülmények között végrehajtják azokat a méréseket, amiből kiderül, hogy milyen hatékonysággal a placebohoz vagy a meglévő gyógyszerekhez viszonyítva mit is tud valójában ez a gyógyszer, milyen dózisban a legértelmesebb ezt alkalmazni, illetve hát ezzel párhuzamosan még egyéb költségnövelő tényezők is vannak, hiszen itt hajtják végre azokat a keresztvizsgálatokat, amikor bizonyos hát medikamentumok egymás melletti adagolása az milyen reakciókat vált ki, úgyhogy ez is nyilván egyre fontosabb, korábban talán erre nem helyeztek olyan nagy hangsúlyt, de ez egyre fontosabbá válik. Ne felejtsük el, hogy itt már 10 évnél tartunk, onnantól kezdve, hogy elkezdődött a molekula design az elején, és már meghaladtuk a 600 millió dollárt. 600 millió dollárt. És a végén majd az 1 milliárdhoz is simán eljutunk. Körülbelül ez nyilvánvalóan egy átlag. Vannak ennél olcsóbbak, és még az is lehet, hogy vannak ennél drágábbak is. Drágábbak azért kevesen, de körülbelül az általános képet ez az ábra tükrözi. Ha minden szép, minden jó, és miután a kísérleteket, amik egyébként a kísérletet végzők számára is ismeretlenek, tehát nem tudják, hogy ők most a placebót adják be, vagy a hatásos szert, nem tudnak semmit, pontosan azért, hogy ez beavatkozásmentesen működhessen, a végén az eredményeket összesítik, és akkor derül ki, hogy valójában érdemi gyógyszerünk van-e, hát ezután a elköltött pénz után, meg a sok-sok év után. És ez igaz, akkor kezdetét veszi az úgynevezett hatósági szakasz, amikor a különböző engedélyeket attól függ, hogy az ember ezt hol szeretné, hogy szeretné, ezeknek az engedélyeknek a megszerzése is eltart egy darabig, és aztán következik a fázis 4, a dolgot becsomagolják, kiszerelik, piacra teszik, és még utána a normál üzemi alkalmazásban, tehát amikor betegeknek felírják, még utána is nyomon követik egy darabig, hogy nem csak kísérleti körülmények között, hanem a való életben is úgy működik-e, vannak-e mellékhatásai, bármi olyan, amit esetlegesen nem tudtak kiszűrni, hiszen minden, amit itt kapunk, azt ne felejtsük el, az mind-mind statisztika. statisztika, ami azt jelenti, hogy sok emberre, ha valaki mondjuk 100-ból 5-en bármiben meghalnak, az nyilván statisztikai 5%, de annak az egy szerencsétlennek, aki meghalt, annak 100%. Tehát ez nyilvánvalóan különösen a személyre szabott terápiák elterjedésével érdekes új utakat nyit meg. Ami gyakorlatilag az összes problémát okozza, és amiért a gyógyszeriparnak meg kellett változtatni a korábbi hozzáállását a dolgokhoz, az ezen az ábrán rajta van. Úgy, hogy van. Ez az úgynevezett gyógyszeripari innovációs szakadék, ami semmi más nem jelent, mint hogy az ezredfordulótól kezdve az volt a világos tapasztalat, hogy a gyógyszer kiadások, tehát a farma kutatásfejlesztési kiadások, amik itt milliárd dollárban vannak feltüntetve ezen a jobb oldali Y-tenger, azok folyamatosan nőnek, míg az új engedélyezett gyógyszerek száma, amik a baloldali Y-tengeren vannak, az új engedélyezett gyógyszerek száma, az pedig csökken, illetve stagnál. Az olló, az a szakadék, ami a kiadások és az új regisztrált gyógyszerek között van, az egyre nagyobb lesz. Míg 1992-ben 11 milliárd dollárból 26 gyógyszert engedélyeztettek, új gyógyszert a világon. Ne felejtsük el, ez egy hosszú fejlesztés eredménye, tehát nem abban az évben költötték ezt azokra a gyógyszerekre, abban az évben költöttek különböző gyógyszerekre, és a korábbi fejlesztések eredményeképpen akkor jutottak el bizonyos gyógyszerek az engedélyeztetéshez, tehát ez egy pici csalók a szám, de azért mindenképpen informatív. Addig 96-ban már 17 milliárdos éves költésből 53-at sikerült, ez ugye egy nagyon kiugró év volt, 1999-ben 23 milliárdból 35-öt, és hopp, itt megállt a világ, mert azt vették észre, hogy 2002-ben 17-et sikerült mindössze 32 milliárd dollár kutatásfejlesztési ráfordítással előállítani, és ez azóta is nő. A csúcsév, ahol ugye a legnagyobb volt a gap, az 2007, 18 gyógyszert sikerült regisztráltatni a világon, új gyógyszert, és erre közel 50 milliárd dollárt költöttek. Az a kérdés, hogy mi történt, és hogyan lehet ezen segíteni. Gyógyszeripar fő kihívásait szeretném először áttekinteni, mivel kellett szembenézni a gyógyszeriparnak, és utána majd jönnek azok a lépések, hogy milyen választ is sikerült erre gyógyszeriparnak produkálni. Az első fontos gond az volt, hogy a korábbi gyógyszerfejlesztési modellek azok szépen csendben elhaláloztak. Ezekről mindjárt fogok részletesen beszélni. Először az úgynevezett Fully Integrated Pharma Company Model, tehát a teljesen integrált gyógyszeripari vállalat, ha úgy tetszik. A biotech együttműködési modellek is valamilyen úton módon kimúltak. Következő a biztonság iránti igény növekedése, ugye az olyan esetek történtek bizonyos, egyébként a normál farmafejlesztésen végigvitt molekulákkal, mégiscsak az alkalmazás során, vagy a későbbi fázisokban nem várt halálesetek következtek be. Ezek nyilván a sajtóban napvilágra kerültek, az emberek egyre gyanakvóbban fordultak a gyógyszerfejlesztés felé, egyre több biztonsági kísérletet, egyre több befektetést követeltek, ami egyre hosszabb időt vett igénybe, és az úgynevezett nyílt innovációs paradigma is elkezdett terjedni, erről is fogok mindjárt néhány szót szólni. Először nézzük a korábbi gyógyszerfejlesztési modellek problémáit. 1970-es években vagyunk, kicsit visszarepültünk az időben, a gyógyszeripar a világ egyik meghatározó iparága, a gyógyszeripar kutatási vezetői átlátják a teljes spektrumot, nincs internet, meg globális világháló, meg egyéb őrületes információ áradat. A gyógyszeripar vezetői, Vice President of Research, vagy akármicsoda, mindannyian a világ nagyhatalmú urai, teljesen átlátják a folyamatot az alapkutatástól egészen a piacra menetelig. Nagy költségvetés birtokában a felfedező tudományt is ők mozgatják. Nem arról van szó, hogy az egyetemen kitalálják az új gyógyszereket, a farma cégeknél keményen, logikusan fektetnek abba, hogy miből is lesz majd a következő gyógyszerjelölt molekula, hol vannak azok a potens molekulák, ahol ezt keresgélni kell. És a molekula megszületésétől egészen addig, amit itt az ábrán annó fázisoknál feltüntettem, mindent a farma cég tart kezében. Egy megfelelően rigid szerkezetben, de azért magát a kutatásfejlesztést a maga szabadságában, innovativitásában, ötletgyártásában megfelelően szabadjára engedve. Aztán egyszer csak érdekes dolog veszi kezdetét, elkezdenek a nagy vállalatok
furcsa menedzsment technikákat meghonosítani, korábban sosem látott dolgokat. Elsősorban az autóiparban, és elsősorban a japánoknak köszönhetően Toyota, Honda módszer. Egyébek, aminek következtében a vállalatirányítás az valamiféle logikus rendszerré válik. Mérhető számokon alapuló, folyamatos mérést igénylő, controllingot igénylő különböző rendszereket vezetnek be, ezek közül például a Management by Objectives az egyik. Hát teljesen világosan hát a mai rendszerben is körülbelül egyébként tapasztalhatóan kezdik el a vállalatokat vezetni. Ezek nyilván az egyik iparágból átszivárognak a másikba, csak hogy a gyógyszeriparban van egy nagyon-nagyon különleges szegmens, ez pedig az integrált kutatásfejlesztés, ami házon belül van. Nyilván ezt a rigid alaposságot, ezt a szigorú kontrollt, ahol mindent a számok határoznak meg, az a fajta felfedező kutatás, ami ahhoz kell, ugye, hogy itt majd új ötletek legyenek, az innovativitás és a szellem szárnyaljon, és új molekulák szülessenek, ez nagyon rosszul kezdi el bírni. A gyógyszergyárak hát integritását, a gyógyszergyáraknak a fejlesztését igen-igen komolyan kezdi szétfeszíteni ez az új dolog, ezek az új menedzsment technikák. És a másik, ami fontos kérdés, ugye, hogy nyilván az őrületes befektetések, az az 1 milliárd dollár, amit be kell tenni, azt valahol meg is kell téríteni, tehát a végén egy nagyon-nagyon kemény üzleti sales marketing aktivitás van, ami ugye megpróbálja az árbevételt behozni, és ez a nagyon kemény dolog vezet oda, hogy a szélzesek eluralják a gyógyszeripari vállalati kultúrát, és ez meg aztán végképp a kutatásfejlesztés oldalán egy kontraproduktivitást eredményez. Ezt nagyon-nagyon rosszul bírják. Egyetemi környezetben is ugye megtapasztalható az nyilván, hogy az adminisztratív környezet és a kutatás szabad szárnyalása rosszul fér össze. Nyilván, ha ezt megszorozzuk a költségvetést, amiből ezt csinálják, és azt a nyomást, azt a piaci nyomást, amiből ezt meg kell téríteni, akkor még inkább szoros belső ellentétek adódnak ebből a dologból. Ugye, a Business Week-be találtam ezt a nagyon jó pofa mondatot, ami mindennél szebben leírja azt az átalakulást, amin a mega gyógyszergyáraknak át kellett esni. Ugye egy olyan iparágban, ahol minden 100 termék előállítási kísérletből 97 kudarccal végződik, ilyen iparág a világon sincs, csak a gyógyszeripar, a nagy számú új potenciális molekula okán, egy gyorsan változó technológiai környezetben nyilván a kicsi, rugalmas vállalkozásoknak vannak előnyei. Nem másoknak. Tehát a nagy rigid farmacégek valamilyen átalakuláson kell, hogy átessenek. Ezt nem feltétlenül ismerték el egyébként, vagy ismerték fel egyébként az elején, majd erről is mindjárt beszélni fogok. Biotech együttműködési modell. Ez volt a következő, amivel ugye a farma iparág próbálkozott. Egy régi koncepció kezdett valósággá válni, az emberek szerették volna, ha bizonyos molekulákhoz, gyógyhatású vegyületekhez olcsóban és egyszerűbben juthatnak hozzá a természet segítségével. Elsősorban abban gondolkodtak, hogy mi lenne, ha rákényszerítenék bizonyos biológiai organizmusokat arra, hogy nekünk gyártsanak vegyületeket, amit ők egyébként önmaguktól nem szeretnének megtenni, de a géntechnológia fejlődésével hát egészen új utakat nyitottak ebben a kérdésben. Ugye egyrészt az úgynevezett rekombináns DNS technológia, ebben nagyon nem mennék bele. A dolog lényege az, hogy adott baktériumot rá lehet arra megfelelő genetikai mutatványok után kényszeríteni, hogy egy humán felhasználásra alkalmas fehérjét gyártson, mondjuk inzulint a cukorbetegség gyógyítására. Ez egy valóság. Ez korábban egy elmélet volt, aztán egyszer csak megszületett a 80-as évek elején, a 70-es évek végén, megszületett ennek a dolognak a kézzelfogható valósága, és kinőtt egy iparág, aminek mondjuk az első fontos képviselője a Genentech volt, aki a Protropin nevű engedélyezett rekombináns növekedési hormont adta, ugye növekedési hormon hiányos gyermekeket kezeltek ezzel. Másik fontos az úgynevezett monoklonális antitestek, az immunizáció, illetve a rák bizonyos fajtáinak a gyógyításában fontos, megint anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe. Azt el kell, hogy mondjam, hogy korábban, ha szerettünk volna valamilyen immunhiányos dolgot, vagy egyáltalán antitest terápiát csinálni, akkor általában azt csinálták, hogy ezt lóval, vagy szarvasmarhával kellően nagy állat, jó sok vére van, nyilvánvalóan beadták neki a cuccot, megvárták, amíg antitesteket termel, szépen lecsapolták belőle a sok-sok liter vért, és ebből megpróbálták kinyerni a megfelelő antitesteket. Csak hogy hát a lovak meg a marhák nem egyformák, ami azt jelenti, hogy bizonyos antitestek sem voltak egyformák, sőt egészen különbözőek, úgynevezett poliklonális antitesteket kaptak, az egyik az így, a másik úgy, most megint nem mennénk bele nyilvánvalóan az immunológiába, de ahhoz, hogy mindig reproduktíve, gyógyászati célra alkalmas dolgot kapjunk, ami mindig ugyanúgy hat, ha most úgy tetszik, mindig ugyanazt az epitópot ismeri fel, aki egy picit érdeklődik az immunológia iránt, akkor ahhoz nyilvánvalóan szükség van valami másmilyen módszerre, ez a lóval, marhával, kecskével, ez nem annyira jön össze. Viszont, hogyha segítségül hívunk egy nagyon érdekes módszert, aminek körülbelül az a lényege, hogy egyébként az antitesteket termelő sejtekkel az a legnagyobb baj, hogyha kivesszük őket az eredeti élő környezetükből, akkor nem szaporíthatók. Tehát mit tudunk tenni? Antitestet petri csészében nem nagyon tudunk nagy tételben gyártani. Fogjuk, azt hozzuk össze egy olyan molekulával, vagy, egy olyan sejttel, amelyik viszont korlátlanul szaporodik, teszem fel egy tumorsejttel, hiszen annak az a legjobb tulajdonsága, számunkra nem túl kedvező, de mindenképpen használható, hogy szaporodik vadul, szinte legyilkolhatatlan, úgyhogy próbáljuk meg kombinálni az antitesteket termelő sejteket olyan sejtekkel, amik korlátlanul szaporodnak. Létrejött a hibridóma technológia, amiben megint nagyon nem kell belemennünk, de az a lényeg, hogy lehetővé vált gyógyászati célra alkalmas úgynevezett monoklonális, azaz ismételhetően ugyanolyan tiszta, megbízható, stb. Antitesteknek a létrehozása. És létre is jött 1997-ben az első, az IDEC Pharmaceuticals kooperáció egyébként a Genentech-kel, létrejött az első monoklonális antitest terápia, a Rituxan, ami a úgynevezett non-Hodgkin limfóma gyógyítására alkalmas. Ez a, most teljesen mindegy, ez a tumor egyik fajtája, ha máshonnan nem ismerős, aki onnan, hogy a 1990 után az első szabad választáson megválasztott kormányminiszterelnök Antal József például ebben a betegségben hunyt el, tehát innen lehet esetlegesen ismerős. Ennek a terápiájára egy alkalmas, ezek ugye nagyon kemény kemoterápiával gyógyították, jó részt hatástalan kemoterápiákkal, és 1990-es évek végére monoklonális antitestekkel ez bizonyos esetekben kényelmesen karbantarthatóvá vált. Következő, ami jelentős változást hozott, az úgynevezett Bayh-Dole törvény. Az Egyesült Államokban 1980. december 12-én elfogadtak egy törvényt, ami arra adott lehetőséget, hogy a közfinanszírozású kutatóintézetek megtartsák azokat a kutatási eredményeket, amiket a közpénzéből hoztak létre, és ezt önmaguk hasznosítsák. Ennek az lett az eredménye, hogy ezek a kutatóintézetek cégeket alapítottak, cégeknek adták licencbe, hasznosításba ezeket a technológiákat, és elkezdtek a kis biotech cégek vadul növekedni, százával, ezrével, olyan helyeken, hogy nyilvánvalóan a tudománynak igen kemény háttere volt ebben a dologban, Egyesült Államokban, illetve különböző európai biovalley-ben, ahol ugye a biotechnológia tudománya mondjuk meghaladta a kritikus tömeget, elkezdtek növekedni ezek a biotechnológiai cégek. Ezek az úgynevezett small scale pharmas, csak így hívták őket, ugye a kisméretű, a kiskálájú pharma cégek, amiknek már nem kell szenvedni a nagy gyógyszergyáraknak a problémáival, ők csak és kizárólag a termék meghatározására és kifejlesztésére fókuszáltak, a saját rugalmasságukkal, az előző idézetben említett rugalmasságukkal tudtak ehhez a dologhoz közelíteni, a Big Pharma pedig eldöntötte, hogy ő együttműködésbe lép a biotech céggel, vagy esetenként megveszi az egész biotech céget szőröstől bőröstől. Viszont biotech együttműködési modell elkezdett 80-as évek végére leáldozni, 90-es évekre, azért, mert a korai biotech sikerek azok mind az elején említett technológiákhoz kapcsolhatók. Vagy a rekombináns DNS, rekombináns fehérje, vagy a monoklonális antitestekhez kapcsolódtak, és létre is jöttek azok a cégek ebből, Genentech, Amgen, Genzyme, amik mára-már milliárdos értékek, a Genentech-et néhány év a Merck nevű gyógyszergyár egy-egyben meg is vette. Később azonban, amikor elkezdtek ugye a Bayh-Dole törvénynek megfelelően a kismolekulás fókuszú, sokkal bizonytalanabb, sikerrel kecsegtető cégek elindulni, akinek volt egy molekulája, két molekulája, vagy lesz belőle gyógyszer, vagy nem, akkor nyilván ez már egy sokkal nagyobb kockázatot hordozott, mint egy egyébként kifejlesztett, mondjuk a monoklonális antitestekhez köthető, ugye hibridomája, Nobel-díjat adtak 9 évvel a kifejlesztése után. Tehát igazából ez egy nagyon megalapozott, világos technológia volt, sokkal kisebb volt itt a Big Pharma együttműködéseknek a kockázata. Ezek a biotech cégek elvitték valameddig a fejlesztéseiket, amikor már fáziskísérletek óriási pénzigénye bejött, akkor egyszerűen a Big Pharma beszállt, befektetett, részben vagy egészben megvette a céget, és ez a dolog egyértelműen működött. Amikor azonban a kismolekulás fókuszú cégek elkezdtek túlsúlyba kerülni, és százával, ezrével jelentek meg a piacon, akinek volt egy darab molekulája, két darab molekulája, nem volt olyan technológiája, ami megalapozott lett volna ennyire, hanem gyakorlatilag véletlen lövéssel vagy valamilyen szisztematikus kísérlettel ugye megszerezték azt a tudást, ami hát arra engedett következtetni, hogy ebből egy hatékony gyógyszermolekula lett, akkor olyan nagy volt a kockázat, ami még hátra volt a fejlesztésből, hogy ezt a nagy farmacégek nem bírták el. Tehát az az együttműködési modell, ami korábban van az alapvető biotech cégekkel létrejöttet, az itt már nem működött tovább. Igazából azért nyílt az az olló, amit láttunk a képen, mert egyre kevesebb helyről tudott a Big Pharma magának hatékony molekulát szerezni. Ugye először fejlesztett in-house, amikor szétfeszítette a menedzsment változása kereteket, akkor ez egyre több probléma lett, utána szerzett a biotech cégektől, most már a biotech cégektől se tudott, mert a nagy biotechek már túl nagyok lettek, a kicsik meg marhára kockázatosak, tehát értelemszerűen nem volt honnan szedni azokat a molekulákat, amiből az új originális szerek olyan tempóban tudtak volna piacra kerülni, mint ahogyan igazán korábban. Megoldásként még beléphetett volna a kockázati tőkeiparág, de ezek a pici biotech cégek olyan szinten voltak nyilván kockázatosak, hogy a kockázati tőkések is, akik mindent szeretnek, csak a kockázatot nem, nyilván nem szívesen vállalták, hogy nagyon korai fázisban foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, így ez gyakorlatilag kútba esett. Következő a biztonság iránti igény növekedése. Ahogy említettem is, előfordult sokszor, hogy kísérletek során emberek bizony megtaláltak halni. De az emberiségben pedig ez nyilván felgerjesztette azokat az önvédelmi reakciókat, amik hát a szigorodó szabályozási környezethez vezettek. Egyre nehezebb volt regisztrált gyógyszerhez jutni, ami majdan megtéríti az őrületes korábbi befektetéseinket. Egyre nehezebb volt. Csökkent a megtérülési lehetőség. Másrészt azt is tudni kell, ugye, hogy egy szabadalom az 20 évig érvényes, miután lejár, bárki gyárthat azon a molekulán, arra molekulára alapozott gyógyszert, megjelennek a generikus gyártók, és elkezdik szépen harabdálni a piacot, majd aztán egy idő után egyre komolyabb és komolyabb részeket próbálnak ebből megszerezni, és a Big Pharmának egyre kevesebb jut. Ha most megnézzük, hogy ezen az ábrán, 1980-ban és mondjuk 2010-ben hogy nézett ki egy átlagos gyógyszerfejlesztés, akkor lehet látni, hogy 80-ban a K plusz F ciklus az körülbelül 7 évig tartott, és 200 millió dollárból el lehetett jutni odáig, hogy az ember tud csinálni egy piacra vihető gyógyszert. Ugye itt vannak a költségek, a pozitív oldalon a bevételek, ez pedig itt az évek múlását mutatja, hogy körülbelül, ha most az integrál számítás alapjait tekintjük, akkor ez alatt a kék görbe alatti területet kellett ugye a pozitív oldalon működő kék görbének meghaladni ahhoz, hogy a korábban befektetett költségek azok megtérüljenek, sőt, hát ez az egész a pozitívba is forduljon. Két terület világosan látszik, hogy viszonyul egymáshoz, meg tudta téríteni 1980-ban a befektetéseit vidáman egy gyógyszergyár. A gyógyszergyár árak döngettek. Akkor volt gyakorlatilag a gyógyszergyártásnak az arany évtizede. 2010-ben látszik, hogy az egyre elhúzódó gyógyszerfejlesztés, az egyre komolyabb szabályok, az egyre komolyabb befektetési igények, ugye mindent újabb és újabb igényeket kellett megvalósítani a különböző hatóságoknak ahhoz, hogy egyáltalán tekintetbe vegyék a végén a gyógyszert az engedélyezéshez, azok egyre több költséghez vezettek. Most már ezt a zöld görbe alatti területet kellene majd ugye ennek a görbének valahogy kompenzálni. Hát ez már nem mindig megy, ez nyilvánvalóan egy példa, esetünkben nem megy, van ahol megy, van ahol igen, de azt a magabiztosságot, amit ugye 1980-ban tudott a gyógyszergyár a sales-ből, árbevételből garantálni a megtérüléshez, ezt körülbelül az évezred ezredforduló után elkezdte elveszíteni, és manapság már ez egyre nehezebb. Néhány az elmúlt három évben lejárt blockbuster szabadalom. Tehát olyan gyógyszerekről beszélünk, amik legalább $1 milliárd hasznot termeltek a gyártónak évente. Azért, mintha a fogukat húznák. Ugye nyilván, amikor a gyártó elveszít egy 3-4 milliárd dolláros bevétellel kecsegtető szabadalmat, ez nem azt jelenti, hogy nullára megy az árbevétel természetesen, hiszen miután a szabadalom lejár, még azért van árbevétel, de még a 80-as években ugye ez egy sokkal lazábban lefutó egyenes volt, sokkal lágyabban, hiszen a generikus gyártók nem voltak olyan sokan, a biotechnológia nem volt olyan erős, a kis cégek nem voltak annyian, nem volt olyan nagy a verseny, addig manapság már nincs mese, mihelyt lejár a szabadalom, kínai cégek ezrei özönlik el a piacot gyakorlatilag a generikus szerekkel, amik ezt a molekulát tartalmazzák, és hát akarva, akaratlan, nincs mese, zabálják fel a Big Pharma piacot. Ugye itt a nagy vesztesek, gyakorlatilag példaként hoztam, minden gyógyszergyárnak volt az elmúlt három évben, minden jelentősebb gyógyszergyárnak nagy vesztesége, de azért a kirívó az a Pfizer volt, ugye a világ legnagyobb gyógyszergyára. A Lipitor szabadalma 2011-ben lejárt, az egy koleszterin csökkentő, $12 milliárd hozott évente a Pfizernek a Lipitor a világpiacon, de hát azért lehet látni, hogy vannak még itt hát komoly szereplők, a 4 milliárd és 6 milliárdos piac sem ritka, a Taxotere az egy onkológiai szer, az Advair és a Singulair ezek aszma, illetve allergia elleni szerek, a Plavix az egy vérrögképződés gátló, 28 tabletta van benne, a trombózis megakadályozására szolgál, 28 tabletta van benne, 10 000 forintba kerül egy doboz, és nincs rajta TB támogatás, egy darab sem. Tehát a gyógyszeripari dimenziók azért a helyükön vannak. A Lipitorról beszéltem, a Ciprexa és a Sacorel azok pszichiátriai gyógyszerek, és a Diovanos pedig egy vérnyomás csökkentő. Tehát gyakorlatilag a gyógyszerek egészen széles skáláján, a cégek egészen széles skáláján óriási veszteségek halmozódnak ugye fel. Amíg a piac monopolisztikus volt, szabadalom volt a molekulákra, addig nyilvánvalóan ilyen típusú árbevételekkel kell számolni, és ez egyetlen termék egy gyógyszergyárnak. A Pfizernek van 30-40 piacon lévő terméke, tessék ezt meggondolni. És hát a nyílt innovációs paradigma terjedése. Mi is az a nyílt innováció erre? Csak nagyon röviden szánnék időt, de mindenképpen beszélnünk kell erről, mert annyira benne van a gyógyszeripar megváltozásában, az ember nem is hinné. Amikor a 70-es, 80-as években klasszikus gyógyszeripari fejlesztések még működtek, működgettek, akkor igazából a gyógyszeripar külső fejlesztésekre való nyitottságát, befogadását alapvetően az úgynevezett not invented here szindróma határozta meg. Tehát ami kívül volt, az azért annyira nem is kellett. Nem volt ilyen őrületes nyitottság, sőt, kifejezett zártság volt. Mindent belül csináltak, és nem bíztak azokban az eredményekben, amit a gyógyszergyár falain kívül produkáltak, inkább saját maguk felépítették a kapacitásokat az alapkutatástól a piacra jutásig, ahogy ezt már korábban említettem. Aztán később ugye, amikor elkezdődött a kooperáció a különböző biotech cégekkel, egyetemekkel, kis farmacégekkel, akkor ugye a minden a miénk stratégia lett az elsődleges. Persze, kooperáljunk, de a kooperáció eredménye a miénk. Mi kifizetjük, gyakorlatilag egy outsource pozícióba kényszerítette a gyógyszeripar a partnereit. Azt mondta, hogy mi fizetünk neked a fejlesztését, de amit gyártasz, az mind a miénk, és onnantól semmilyen között sincs hozzá. Majd mi eladjuk, mondd meg, mit kérsz, azt kifizetjük, pénzünk van dögivel, de nincs ilyen, hogy majd osztozunk a piacra vitt gyógyszer bevételén. Ettől mereven elzárkoztak a gyógyszergyárak. A modell az volt, hogy ők megvették, vitték, ők vitték piacra, ők gazdagodtak. Hát, illetve mondhatjuk azt, hogy az összes további kockázatot ők vállalták. Nem csak gazdagodtak, buktak sokat. A Novartisnak volt olyan terméke, PSC 833, ami $800 millió mutatott a mutató fázis 3-ban, amikor bekövetkezett a bukta. Hát ilyen is van, nyilván. Egy nem várt mellékhatás, egy májkárosodás, egy bármi előfordul, hogy bizony sok $100 millió veszett oda, korábban nem látható dolgok felmerülése okán. És hát aztán megjelent a nyílt innováció, egy Chesbrough nevű professzor néhány évtizeddel ezelőtt publikált egy könyvet arról, hogy hogyan is lehet az embereket bevonni a fejlesztésbe, és az egyszerű outsource helyett, azaz az egy szereplőnek való feladat adása helyett a crowdsource, azaz a tömegek bevonása, a tömegeknek való feladatadás, az ő agyuk megmozgatása, az hogyan gazdagíthatja az innovációt. Ez a különböző iparágokban elkezdett egyre inkább elterjedni, például itt van egy nagyon jó példa, a Procter & Gamble úgynevezett Connect & Develop stratégiája, ahol 2004-ben kifejeztették ezt a gyógyszeripartól elég távoli terméket. Ez ugye egy olyan chips, amire figurák és szövegek vannak nyomtatva. Hát, hogy miért szeretik ezt az amerikaiak, arra most ne keressük a választ, de egy biztos, hogy óriási siker. Ez az úgynevezett Pringles Prince. Így hívták ezt a terméket, és ez például tipikus crowdsourcing-el készült. A Pringles fogta az ötletét, elment olyanokhoz, akik gyártottak már olyan termékeket, amik valamilyen nyomtatott dolgot tartalmaznak. Legyen ez WC papír, szalvéta, bármi, megkereste ezeket az embereket, és azt mondta nekik, hogy itt van a chips. Találjátok ki, hogy hogyan lehet ehető nyomtatott chipset csinálni. Szevasztok! Azt majd gyertek, ha van valami ötletetek. És akkor egy olasz professzor és egy cég megoldották ezt a kérdést, hogy így keletkezett tipikus nyílt innovációban ez a termék, és természetesen, azt akartam csak ezzel mondani, természetesen a gyógyszeripar sem tudott nagyon sokáig rezisztens lenni már a külső hatásokra, egyre inkább ugye ez is mint egy, ha úgy tetszik, menedzsment technika, innováció menedzsment technika beáramlott a köz, a minél nagyobb merítés véleményének az integrációja, és ez is ugye hát klasszikusan arra késztette a gyógyszergyárat, hogy valahogy változtassa meg az eredeti stratégiáját. Milyen válaszokat adtak a kihívásokra a gyógyszergyárak? Három félét, amikről én most röviden szeretnék beszélni, meg sok aprót, amiről nem, de most körülbelül lesz fér bele az előadás kereteibe, és ezek a legfontosabbak. Összeolvadások és felvásárlások. Mindjárt fogok beszélni róla, hogy pontosan mit jelent. Egyértelmű, két vállalat összeolvad, vagy az egyik megveszi a másikat, hogy miért és miért gondolták azt, hogy ez megoldás a kihívásokra, ez mindjárt sorra kerül. Egy másik együttműködési modell az úgynevezett distributed partnering, illetve sokkal nagyobb nyitottságot mutatnak az úgynevezett korai fázisú fejlesztések iránt, ami még ugye nagyon messze van a hasznosítástól, nagyon kockázatos, ezért ezt korábban borzasztóan egyértelműen elutasították. Összeolvadások és felvásárlások. Ha 1986-ban megnézzük, hogy hogyan nézett ki a gyógyszeripar térképe, akkor a meghatározó szereplők a következő vállalkozások voltak: Glaxo, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Lilly, Ciba, Sandoz, Roche, Astra, Aventis. Ezek a gyógyszergyárak, a Glaxo az angol, aztán jön az amerikai kontingens, ugye a J&J és a Merck azok Jersey-be vannak, a Pfizer New York-ba, az Eli Lilly pedig Indianapolis-ba. Aztán jön a svájci gárda, a Ciba, a Sandoz és a Roche mind egyetlen válthoz köthető, mint ahogy a gyógyszeripar Svájcban, ez pedig Bázel. Aztán az Astra az svéd, az Aventis pedig francia. Körülbelül ebben a rendszerben képviselték ők a gyógyszeripart. A Johnson & Johnsonról mindig el kell mondjuk, hogy bár ezekben a statisztikákban benne vannak, de ők azért az árbevételük jelentős részét máshonnan szerzik, nem csak gyógyszerekkel foglalkoznak, bébi termékekkel, kozmetikumokkal, stb. De mivel itt nem árbevétel alapján, ugye, hanem minden olyan cég, ahogy az elején megegyeztünk, minden olyan cég, aki gyógyszergyártással foglalkozik, annak a piaci kapitalizációja van itt feltüntetve az összehasonlíthatóság okán, így a J&J is mindig rajta van ezeken a statisztikákon, de azért klasszikusan őt nem soroljuk a big farmák közé, bizonyos hát esetekben, ha erről olvasnak, akkor nem is találják a J&J-t ezek között. A gyógyszeripari aktivitása ugyanis töredéke annak, mint amit ugye a többi, de hát a piaci kapitalizáció az nem veszi figyelembe, a részvény értékében nem határozható meg, hogy ez miért annyi a Pampers pelenkáért, vagy éppenséggel valamelyik gyógyászati termékért. Összeolvadások és felvásárlások. Összeolvadások kvázi egyenlő cégek egyesülését jelentik. Gyógyszergyárak azt gondolták, hogy ha mergelnek, vagy ha megvesznek kisebb, náluknál kisebb szereplőket, akkor egyrészt piachoz jutnak, másrészt hozzájutnak a fejlesztési úgynevezett pipelinehoz, azokhoz a gyógyszerekhez, amik a fázis kísérletek valamilyen állomásában vannak, azaz tudják bővíteni azt, pontosan azt, ami hiányzik, ami miatt az olló nyitott, ők ezt megpróbálják egy kicsit összezárni. Azzal, hogy összeolvadnak, költségeket csökkentenek, vagy felvásárolnak. Összeolvadás ugye, amikor kvázi egyenlő cégek egyesülnek, borzasztóan nehéz, bonyolult gyógyszergyáraknak az integrációja ezügyben, és az is nyilvánvaló, hogy a kisebb értékű cég vezetése annyira nem szeretné ezt a dolgot, hiszen a nagy igazgatósági pozíciók azonnal eltűnnek, és a nagyobb értékű cég kerül majd ezekbe a pozíciókba. Adminisztratíve, hiába a tulajdonosi döntés, ezt adminisztratíve is komolyan lehet hátráltatni, ennek ellenére rendkívül sok ilyen következett be a gyógyszeriparban. Egyszerűbb a helyzet a felvásárlásban. Itt ugye az erősebb kutya diktálja a feltételeket, ahogy ezt írtam is. A felvásárolt cég hát abszolút nem érdekelt ebben, ha csak nyilván a kompenzációs oldalon nem, tehát itt meg kell teremteni a vezetői motivációkat, illetve a felvásárló minden tekintetben kimazsolázza a zsákmányt, elviszi a legjobb gyógyszerjelölt molekulákat, a legjobb szakembereket saját magához, és az immáron integrált vállalat úgy gondolja, hogy egyrészt költséghatékonyabban tud működni, másrészt pedig egy sokkal nagyobb portfólióból próbálja meg azt a bizonyos hát ollót egy kicsit szorosabbra zárni. Hajtóereje nyilván a növekedési potenciál, piacszerzés geográfiai értelemben, megveszek mondjuk egy távol-keleti gyógyszergyárat, értelemszerűen más viselkedési kultúra, más sales kultúra, stb. Vettem egy geográfiai piacot is magamnak, ahová, hogyha szeretnék betörni Amerikából vagy Európából, akkor egészen mások a lehetőségeim. A pipeline, tehát a fejlesztésben lévők molekuláknak a megszerzése, ezt is említettem már, ugye nyilván, ha megszerzek ígéretes gyógyszereket, amire már korábban sok pénzt költöttek, akkor még ráköltöm a maradékot, és nagyobb eséllyel lesz olyan gyógyszerem, amivel meg tudom téríteni a korábbi kiadásaimat. Bizonyos forgalomnövekmény, költségcsökkenés, illetve kutatásfejlesztési hatékonyságnövelés mind-mind olyan ábrándok voltak, hogyha összerakjuk a kettőt, akkor a kettőből nem kell kétszer annyi költség a működéshez, hanem elég lesz 1,5-szor, vagy 1,8-szor, vagy ilyesmi. Az az érdekes, hogy számos olyan tanulmány van, ami bizonyítja, hogy ez nem annyira sikerült. Nagyon kevés mergernek van komoly kutatásfejlesztési költségcsökkentő vagy hatékonyság növelő hatása, és ez elsősorban azért van, mert ugye azok az emberek, akik korábban megfelelő pozícióban voltak az egyik cégnél, azok utána már megpróbálják a másik cégnél helyezkedni, a széküket fogni, állandóan figyelni, hogy a folyamatos leépítésekben mikor rúgják ki őket, és egyszerűen a tevékenységük hatékonysága az szép lassan megy lefelé, és soha nem érik el azokat az alapvető célkitűzéseket, amiket próbáltak. Minden esetre a mergerök és az akvizíciók 20 év alatt 20 nagy gyógyszergyárból 6-ot csináltak. Tranzakciós érték összesen fel van tüntetve pirossal milliárd dollárba. 1989 és 2009 között zajlottak ezek. Egy-egy színnel jelzett csoportból a végén mindig egy győztes lett, aki szépen felvásárolta vagy összemörgyölte magát a többiekkel. Most ezeken darabonként nem mennék végig, néhány dologra hívnám fel a figyelmet. A legintenzívebb ebben a tekintetben a Pfizer volt. Már korábban is ugye meghatározó, hiszen valahol a harmadik, negyedik helyen állt már a 80-as évek második felében is, de aztán a 90-es évek közepén elkezdte felvásárolni a versenytársakat. Először megvette a farmácia Upjohn, majd megvette a Wyatt-et, korábban a Warner Lambert-et vette meg, tehát igazából 15 év alatt körülbelül rádobott erre a történetre, ha most ezt összeadjuk, olyan 220 milliárd dollárt. 220 milliárd dollár az Írország GDP-je, egy éves GDP-je. Tehát egy éves teljes nemzeti jövedelmét, Magyarországi ennek alig több, mint a fele egyébként. Tehát csak azért nem Magyarországot mondtam, mert az még sokkolóbb. Írország egy éves GDP-t, a Pfizert egyetlen vállalat a világon 15 év alatt fordította akvizíciókra üzletértéken. Úgyhogy nem, ebből is látszik, hogy nem pici pénz van az ágazatban. De ugyanígy született ugye a svájci óriás, a Novartis, aki gyakorlatilag eljutott odáig, hogy a korábban szép, divers svájci gyógyszeriparnak ma már csak két szereplője van, a Novartis és a Roche, aki nem vett részt ezekben a műveletekben. Így jött létre a Glaxo, a Sanofi, vagy a Sanofi Franciaország vezető gyógyszergyára, AstraZeneca, ami egy svéd-angol koprodukció, és a Merck, ami jelenleg az Egyesült Államok egyik zászlós hajója. 2010-ben, ugye kékkel föltettem az 1986-os ábrát, 2010-ben már így nézett ki a gyógyszeripar, és akkor most mondom azt, amit már egyszer mondtam. A Johnson & Johnson igazából piaci kapitalizáció okán, mivel gyógyszert is gyárt, valóban a legnagyobb, de azt szoktuk mondani, hogy a világ legnagyobb, vagy legértékesebb gyógyszergyár az a Pfizer, és ez ma is igaz. Tehát ez volt 2010-ben, de ez 2013-ban is igaz. De a Pfizer után már Svájc következik, aki ugye a Novartis az mergerrel jött létre, sok mergerrel, de azért van a Roche, aki igazából okosan vásárolt fel elsősorban biotech cégeket és egyéb aktivitásokat, és feljöttek a második és a harmadik helyre, és nyilván a svájci gyógyszeripar zászlós hajónak összértéke az már jóval nagyobb, mint a Pfizer összértéke, de azért az amerikaiakat egy picit nem még kompenzálja, hogy annyira ne búslakodjanak a Merck-nek az ötödik helye, aztán Glaxo, Sanofi, Astra és a Lilly következnek. Jelentősen a szereplők azok nem változtak, tehát nagyon új szereplő nem robbant be, csak a mergerök révén esetleg másképp hívják, mint mondjuk a Novartiszt, de azért átrendeződött a piac, a svájciak jelentősen megerősödtek, és az amerikaiak is ebben a tekintetben. Az úgynevezett distributed partnering modell. Ugye a gyógyszergyáraknak rá kellett jönni arra, hogy abból a zárt struktúrából, ami jellemezte a fully integrated pharma company, tehát a mindent házon belül tartok, vagy esetlegesen nagyon speciális együttműködésekbe megyek bele, ahol át kellett menni egy egészen más szerepbe, meg kellett találni a saját helyüket ezen a palettán. A felfedező kutatást azt teljesen átengedik az állami forrásoknak, a korai fázisú kutatás finanszírozását egyetemeknek, különböző alapítványoknak. Termékértékesítésben és korai fejlesztésben megjelentek olyan speciális szolgáltatók, akik a saját kockázatukra felveszik az egyetem által fejlesztett korai molekulákat, elviszik odáig, hogy egy farmacégnek az már érdekes legyen, mert annyira lement a kockázata, és saját maguk értékesítik. Ezek közül itt most felírtam néhány példát, de gyakorlatilag nem ez a lényeg, hanem az, hogy vannak ilyen szereplők, korábban elképzelhetetlen szereplők tolultak be a piacra, akik egyszerűen a Big Pharmának tovább tudják adni az egyetemek fejlesztéseit, és ami maradt ugye, az a termékfejlesztés és piacosítás, ahol komoly pénzügyi ráfordítást igényel, ott találják meg ma a Big Pharma, a Big Biotech, illetve a közepes farmacégek esetlegesen komoly kockázati tőke segítséggel a saját szerepüket. És nagyobb nyitottság a korai fázisú fejlesztések iránt, mondhatnám végül, de elsősorban, ez a gyógyszeripar legfontosabb válasza. Egyrészt a nyílt fejlesztési platformok, ugye emlékszünk a chipre, amit a feliratokkal ékesítettek, abból eredően gyógyszeripar 2000-es évtizednek a végén elkezdett azzal foglalkozni, hogy hogyan tudna minél több szereplőt, minél több ötletet, minél több korai innovációt bevonni a saját ötlet bencsébe, és ebből kimazsolázni a legfontosabb fejlesztéseket. Az Eli Lilly az Open Innovation Drug Discovery programot, a Pfizer a Centers of Therapeutic Innovation, és a GlaxoSmithKline pedig a Trescantos Open Lab Foundation-t hozta létre. Ezek közül az Eli Lilly Open Innovation Drug Discovery programnak például mi egyetemünk is tagja. Eddig küldtünk 105 molekulát, amiből 65-öt már meg is vizsgáltak, és arról különböző riportokat küldenek. Ami azt jelenti, hogy az egyetemeken szintetizált molekulákat el lehet küldeni szabályozott körülmények között egy nagy gyógyszergyárnak, az végigfuttatja a saját profiljain, és megpróbálja belőle kiszedni az értékes dolgot. Olyan kísérleteket végez el ingyen és bérmentve, amire egy egyetemnek vagy egy kis cégnek nincs pénze. Értelemszerűen, ha találnak valamit, akkor megfelelően kontrollált körülmények között tovább lépésre van lehetőség. És a másik az úgynevezett corporate venturing, és ez az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, amikor is a gyógyszergyárak alapítanak olyan befektetési alapokat, vagy befektető vállalatokat, amik kezdő gyógyszerfejlesztő cégekbe tesznek pénzt. 2011-ben Minden ötödik biotech befektetés ilyen úgynevezett corporate venturing-től ment, tehát nem a klasszikus pénz alapoktól, kockázati tőkéből, hanem gyógyszergyárak által tulajdonolt alapokból, pontosan azért, hogy a kezdővállalatokból, az induló cégekből ki tudják venni azt a tartalmat, amit tehát körülbelül 500 millió dollár volt ez hát 2011-ben. És ez csak növekszik, egyre nagyobb, látható, hogy vannak olyan gyógyszergyárak, amik akár 2000 millió dollár, tehát 2 milliárd dollárt a Novartis, vagy 1 millió dollárt a Novo Nordisk, egy dán gyógyszergyár fektetett abba, hogy létrehozzon egy olyan céget, ami kis cégekben részesedést szerez korai fázisú fejlesztésekben. Ezeknek a fejlesztéseknek megvan az a sajátossága, amit a gyógyszergyáraknak el kell fogadni. A gyógyszergyárak ugyanis szeretnék kontrollálni ezeket a feladatokat, de nem tudják. A kicsi rugalmas cégek szaladnak előre, tolják a gyógyszerfejlesztést, a gyógyszergyárak pedig szaladnak utánuk, és szaladnak a pénzük után. És meg kell barátkozzanak azzal, hogy igenis a komoly fejlesztések, a komoly innovációk már nem a gyógyszergyárakban kezdenek el megszületni, hanem kis biotech cégekben, egyetemekben, ahogy ez az idézet is mondja, mind amikor a szarvasgomba vadász elindul a malackával az erdőbe, akkor nem ő kontrollálja a malackát, hanem szalad utána, és megpróbálja kivenni a szájából a megfelelő időpillanatban a gombát, hogy az meg negye. Körülbelül ez az, amivel gyógyszeripar kénytelen volt az elmúlt években szembesülni, körülbelül ez az, amilyen válaszokat adott, és ezzel én nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Horváth Dezső, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi docense tartja meg a mikrogravitációs kísérletek kémiai reakció vizsgálata egy repülőgép fedélzetén című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!